Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beléhez írott leveléből. Az Efézusi levél 6. fejezetéből, a 6. fejezet 10. versétől a 20-ig eképpen.
Végül pedig erősüljetek meg az Úrban és az Úr hatalmas erejében. Töltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a bűnös cselekedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felületve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás pázolját. Kössétek rá magatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiadhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek karját, amely az Isten igéje. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek íberek, teljes kitartással, könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem a üget, ha beszélve nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bűncsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
Hallottuk az apostoli bizonyságtételt. Imádkozzunk.
Mennyei Atyánk, Tied a dicsőség, imádat, dicsérjük szent neved. Hálát adunk neked, hogy a mai napon is egybe gyűjtöttél bennünket, a te neved dicsőítésére és ünneplésére. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, kiválasztottál minket, és nevünk be van írva az élet könyvébe. Köszönjük, hogy gyülekezetet adtál, ahol közösen a testvérekkel együtt imádhatjuk szent neved. Köszönjük, hogy a te hatalmas erődben erősek lehetünk. Köszönjük, hogy az ördög ravassága ellen lelki fegyvereidet felvehetjük. Istenünk, naponként oly sok világi csalátság vesz körül bennünket, és jó nekünk, hogy van lelki fegyverzetünk, amivel védelmezhetjük magunkat. Kérünk Jézus, oltalmazd meg minden gonosztól bennünket, hadd járhassunk veled egy úton, oly jó benned bízni. Uram, most is hozzád jövünk, megnyitjuk szívünket az ige befogadására. Jézus, dicsérünk szüntelen és szolgálunk szívesen. Mennyei Atyám, igéddel áld meg bennünket, és hogy tiszta szívvel szolgálhassunk neked, és mindig készen várjuk a te fiad visszatértét. Köszönöm Jézus, köszönöm Uram, hogy szeretsz engem. Istenem, segíts, hogy Jézussal járhassak minden nap, és a veled való kapcsolat legyen a legfontosabb mindnyájunk számára. Árad áldott lelkedet az ige hirdetőjére és annak hallgatóira. Jézus nevében kérlek, hallgass meg minket, és fogadd kedvesen a mi Isten tiszteletünket. Amen.
A 383. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük arra a dallamra, amit egy éve tanultunk. Légy mi nékünk kegyelmes király. fejezetéből helyünket elfoglalva olvassunk tovább az írást. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, a 16. verstől a 25. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdájának. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták, urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt. Az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Szeretett testvérek, egy olyan városban, ahol zsinagóga sem volt. Egy olyan városban, ahol a régi tőzsgyökeres lakosok mellé nagyon sok veterán római katonát telepített le a császár. Egy olyan városban, ahol csak a városon kívül, a folyóparton lehetett összegyülekezni az örökkévaló Istent imádni. Hogyan lett a gyülekezetnek otthona? Hiszen emberileg reménytelennek látszott a helyzet. Reménytelennek egy maroknyi istenfélő ember, azok is a városon kívül tudnak összejönni. És úgy lett otthona, hogy egy valakinek megnyílt a szíve az evangélium előtt, és ez a Lídia nem csak a szívét nyitotta meg az evangélium előtt, hanem megnyitotta a házát az Úr népe előtt. Mert megtérnünk nem csak az Úrhoz kell, hanem az ő népéhez is. Ezt sokan el szokták felejteni. Hiszek én az Istenben. Ez idáig nagyon jó. Hát én az Istenhez tartozok. Nagyon helyes. Akkor miért nem tartozol a népéhez? Lídia nem csak az Úr előtt nyitotta meg a szívét, és nem azt mondta, hogy magánügy, hanem megnyitotta a hajlékát a gyülekezet előtt. Befogadta őket, elfogadta őket, és képes volt a házát is felajánlani, hogy ott összegyülekezhessenek. És lett otthona, egy ember megtérésével, lett otthona a Filippi-beli gyülekezetnek. Ezek után azt mondhatnánk, milyen nagyszerű, dicsőség az Istennek. Végre nyugalomban, végre nyugta lehet a gyülekezetnek. Most már nem kell minden áron a városon kívülre elvonulni, hogy nyugodtan együtt imádkozhassanak. Na végre itt a nyugalom, nyugodtan együtt leszünk, Lídia házában, biztonságban vagyunk, itt már nem zavarnak minket, és magasztalhatjuk az Istent. Hogyha így gondolkoznánk, akkor tévedünk. A küzdelemnek nincs vége, sőt, fokozódik. Folytatódik a szellemi harc, most tovább olvastuk a Filippi-beli eseményekről szóló lukácsi beszámolót. És ebben a beszámolóban arról olvasunk megint, hogy amikor az imádkozás helyére ment, a múlt alkalommal arról volt szó, hogy kiderítették, hogy bár se zsinagógában nincs, semmi olyan hely nincs a városban, de mégis van néhány istenfélő, és hogy azok hol szoktak összegyülekezni, nevezetesen kint a folyóparton. Nos, oda mentek az imádkozás helyére. És most azt olvassuk, hogy az imádkozás helyére mentünk, ez valamikor később történt, és miközben ők imádkozni mentek, a szó fizikai értelmében és lelki-szellemi értelmében is szembe jön velük valaki. Ez egy állandó valóság. Ezzel mindig számolnunk kell. Ez nem szabad, hogy meglepetésként érjen bennünket. A szó fizikai értelmében is jön valaki, egy szolgáló leány, szembe. És tudjuk, hogy ennek a kifejezésnek van egy másmilyen jelentése is, és itt kiderül, hogy valóban szembe. Szembe az evangélium embereivel nem csak fizikailag, hanem lelkileg, lelki irányultságot nézve. Imádkozás helyére az egyisten magasztalására mennek, és jön valaki, aki mást képvisel, másmilyen lelkiséget, szembe jön. Nincs tehát nyugalom. Nem mondhatjuk azt, hogy na végre eljutottunk idáig, ölbetett kézzel ülhetünk, és az isteni szeretetben itt nagyon jól érezzük magunkat. Most már semmi küzdelem, nem lesz, van otthon. Van másmilyen feladat. Folyamatosan van. Nos, ez a bizonyos jövendőmondó leány az, aki szembe jön. Látszólag egyetlen ember, megint egyet. A múlt alkalommal egy valaki megtéréséről, Lídia megtéréséről olvastunk, már mint név szerint is, és arról, hogy így lett hajléka a gyülekezetnek, mert befogadta őket házába. Most megint egy valakiről olvasunk, és igen-igen nagy fölfordulás lesz a városban. Nevezetesen egy jövendőmondó leányról, aki szembe jön velük, és aki nagy hasznot hozott nem a gyülekezetnek, hanem gazdáinak. Jövendőlésével nagy pénzt keresett gazdáinak. És akkor egy nagyon érdekes fordulat következik be. Ez a valaki, akiről az előbb ezt olvastuk, hogy szembe jött legalábbis fizikai értelemben, úgy néz ki, mintha Pálék mellett lenne. Mintha az evangélium ügye mellett lenne. Hiszen mit mondott ez a jövendőmondó? Azt mondta Pálékról, reklámozva őket, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, és az üdvösség útját hirdetik nektek. Hát azt mondhatnánk, Uram, hála neked! Hát milyen nagyszerű, nem kell sok pénzt költeni szórólapokra, nem kell a lépcsőházakat végigjárni. Nem kell hangos beszélőt szerezni. Nem kell valahol a médiában helyet találni, hogy egy kis reklámot csináljunk magunknak, az evangéliumnak. Itt van ingyen reklámoz. Azt mondhatnám, az Isten hatalmas áldása és lehetősége ez. Lám, az Isten kiparancsolta ezt a lehetőséget egy olyan városban, amely város alapvetően római gondolkozású volt, egy olyan városban, ahol ugye zsinagóga se volt, az egyisten hit, az még nagyon csíráiban volt jelen, nagyon kis közösség képviselte. Egy ilyen városban, amikor az evangéliumot hirdetik, akkor valaki odajön, és mint egy hangos beszélőként mondja az embereknek, hogy ez az, ezek a magasságos Isten szolgái. Ezek hirdetik nektek az üdvösség útját. Néha mi is úgy gondoljuk, közösségileg is. Az egyház történetében volt már néhány példa erre. Meg egyénileg is, hogy ó, milyen nagyszerű hátszelet kaptunk, segítenek, most könnyű dolog evangéliumot hirdetni. És fel kell tennünk egy másik izgalmas kérdést. Miért utasítja el Pál az ingyen reklámot? Miért utasítja el? Miért nem hallgat? Miért nem hallgat? Nem szövetkezik vele, de úgy csöndbe elfogadja ezt a úgymond hátszelet. Pál elutasítja, méghozzá nagyon egyértelműen. Olyannyira, hogy a jövendő mondás szűnik meg. Miért? Hiszen amit állított ez a leány, az igaz. A magasságos Isten szolgái és az üdvösség útját hirdették. Teljesen igazat mondott ez a jósnő. Az állítás igaz, akkor meg miért nem fogadja el Pálost? Miért nem él ezzel az ingyen reklám lehetőségével? Ugye tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, hogy a reklámok iszonyatosan sok pénzbe kerülnek. Hogyha valaki már próbál hirdetést feladni, egy pici hirdetést is, tudja, hogy mit kell fizetni, és hogy mondjuk egy ilyen nagyobb bacska hirdetésért hány százezer forintot kell hirdetni, fizetni napjainkban, csak egy megyei terjesztésű újságban is. Tudjuk. És Pál visszautasítja. Pedig igazat mondott. Mert teljesen értenénk, hogyha félig hamisat mondott volna ez a leány. Na de hát igazat mondott. Az állítás igaz, de a lelkület nem tiszta. Nem tiszta forrásból jön mindaz, ami egyébként kiragadva az összefüggésből, mint állítás, igaz lenne. Pál és munkatársai, akik az Ószövetségen neveltettek, nyilvánvalóan nagyon jól tudták a mózesi törvényeket, nyilvánvalóan nagyon jól ismerték mindazt, amit ott az írás mond, mondjuk az 5 Mózes 8-ra gondoljunk, vagyis amikor egyértelműen tiltja az isteni törvény a jövendőnek illegitim kutatását. Ez egyértelmű. Halálbüntetés terhe mellett tiltja az Ószövetség. A jóslást és azokhoz való fordulást. Mondhatnánk, hogy hát igen, ez az Ószövetség világában így volt, na de hát most már Görögföldön vagyunk. Vajon miért? Miért tiltja az írás mindezt? Hát nem segíthetne így is az Isten bennünket, hogy jövendő mondók nekünk valamit segítenek? A veszély az, hogy az evangélium és a pogány szellemiség összekeveredik. És egyszer már nem lehet tudni, mi az evangélium, mi az igaz, és mi az, ami hamis. Összekeveredik a kettő. És ez az összekeveredés egyfajta szinkretizmus az emberiség történetében mindig jelen volt, és nagyon sok kárt is okozott. Az a veszély áll fönn, ott akkor Filippiben is, és azóta is mindig, hogy az isteni kijelentés emberi vallásos rendszerek szintjére süllyed le. Összekavarodik az isteni és az emberi vallásos elképzelés. És ez veszedelmes mélységekbe vezethet el. És ugyanakkor azzal, hogy a jövendő mondó lélek kiüzeti, az Úr hatalma lesz nyilvánvalóvá. És most nézzük egészében felolvasott történetünket. Lássuk meg az Isten ellenes erők módszereit. Mert akkor kezdjük igazán érteni, hogy Pál apostol ezt az ingyen reklám lehetőséget miért utasítja el, sőt miért szünteti meg az Úr hatalma által. Az Isten ellenes erők módszereit ismernünk kell. Hát aki harcban áll, már pedig nem test és vér ellen van, küzdelmünk, tusakodásunk, harcunk. Aki szellemi harcban van, annak nagyon oda kell figyelni, hogy az ellenfél milyen módszerekkel dolgozik. Hát a katonai műveleteknél ez mindig nagyon fontos, fölismerni, rájönni arra, hogy a másik hogyan, milyen stratégia szerint próbál cselekedni. De a sportban is így van. Rájönni arra, hogy milyen taktikával próbál a másik csapat játszani. A hívő embernek, a mindenkori gyülekezetnek tisztába kell lennie az Isten ellenes erő módszereivel. És ebben igen sok segítséget ad nekünk az Isten igéje. Nézzünk néhányat akkor. Az nyilvánvaló, azt mindannyian tapasztaltuk már, hogy az evangéliumi értékrend zavarja a világ szokásait. Zavarja. Az evangéliumi értékrend más, mint amilyen a világ értékrendje és a világ módszere. Azt egyértelműen tudjuk mindannyian, hogy napjainkban nem az igazság az, ami az embereket érdekli, hanem hogy lehet gyorsan hasznot csinálni. De megdöbbenve kell látnunk, hogy ez 2000 évvel ezelőtt is így volt. Hogy ez mindig így van. Fontos tehát észrevennünk, hogy a haszon, a profit, az mindenek előtt való. Az igazság az másodrendű sok ember számára. Itt is. Mindegy volt a leány gazdáinak, hogy hogyan és miképpen, de ha sok pénzt lehet csinálni a jövendőlésből, a jóslásból, akkor sok pénzt kell belőle csinálni. Nem baj, hogyha bolondra vesszük az embereket, de nekünk pénzünk lesz belőle. Napjainkban is egyértelműen és tisztán kell látnunk, hogy ugyanúgy az jellemző, hogy nem az igazság érdekli az embereket. Az kevésbé fontos. Az emberek zömének csak a haszona fontos. Aztán meg kell majd később kezdünk sírni, családunk, gyermekeink, unokáink életét látva, hogy hova siklott ki. De lehet, hogy tőlünk indult. Nekünk sem volt igazán fontos, bár hívő emberek vagyunk, az Isten igazsága, hanem fontosabb volt a minden áron való haszon. Ha pedig a pénz diktál, akkor tudjuk, hogy mi mindenbe következhet. És így a reformáció ünnepe tájékán emlékezzünk mondjuk az erekjékre. Amikor nem az volt az érdekes, hogy az evangélium mit mond, hanem azt, hogy a nép megveszi. Nagy üzletet lehet csinálni belőle. A gazdagabb, tehetősebb emberek szinte státusz szimbólumként is kezelték, hogy mekkora erekjegyűjteményük lesz. Az evangélium igazság kevésbé volt fontos. És hogyha az egyház is így gondolkozik, akkor nagyon engedetlenné váltunk. Vagy hogyha visszább megyünk egy másik bibliai városba, Efézusba, akkor nagy az efézusi diána, ott is egy pogány vallási kultuszhelyen a kettárgya készítése az ottani ötvös mester embereknek egy jó üzlet volt. A turisták, a vallási turizmus kiszolgálása egy jó üzlet. Csak hogy. Amikor Efézusban az evangélium hirdetése miatt egyre többen Krisztus követőkké lettek, azok nem vették meg ezeket a tárgyakat, és sokan, akik nem lettek még Krisztus követőkké, de meghallották a páli tanítást, hogy a kézzel csinált istenek nem istenek, akkor nem vették meg. Csapant a kereslet. Kisebb lett a haszon, a profit. És akkor rátámadnak az apostolokra. Rontják az üzletünket. A szellemi igazság lényegtelen. Csak a pénz. De hát ez napjainkban is hasonlóképpen van. Lássuk tehát az Isten ellenes erők módszereit. Ezt a szellemi harcot ők világi síkon próbálják megnyitni. Világi síkon a pogányság eszközeivel. Mit is jelent ez? Például, ami újra és újra a gonosz elindít. Nevezetesen azt, hogy ebben a lelki-szellemi tusakodásban egy furcsa dolog jelenik meg. nemzeti ellentéteket szít. Ezek zsidók idejöttek, és itt valamit mondanak, mi rómaiak vagyunk. De itt nem nemzeti kérdésről volt szó, de egy csavarással beleviszik a nemzeti ellentétet. Politikát csinálnak abból, ami nem politika. Az Isten ellenes erők módszereihez ez is hozzátartozik. Emlékezzünk, Jézus perében mit mondanak a zsidó vezetők? Ugye királyá, itt van a ti királyatok, nekünk császárunk van. Mindjárt egy másik síkra átvinni, egy csúsztatással. Ezzel tisztába kell lennünk, mert a kísértő ezt újra és újra megteszi. Aztán az Isten ellenes erő módszereinél láttunk el, hogy képes felhasználni az állami apparátust is. A mindenkori állami apparátust. Itt azt olvassuk, hogy egyes hivatalnokok engedik, hogy elszabaduljon az indulat Filippiben. A város egyes vezetői engedik, sőt, megbotoztatják az apostolokat. Nem volt vádemelés hivatalosan, nem volt törvényes eljárás, de már ítélkezhetnek. És ehhez asszisztálnak a város rendre hivatalos vezetői. Itt negatív példát látunk. Efézusban a város jegyzője viszont pozitív. Ott is, amikor feszültség keletkezik, akkor lecsendesíti a tömeget, és azt mondja, van bíróságunk, ha van valami vádatok, tessék, terjesszétek elő, és nem engedi meg. Ő hivatása magaslatánál, itt viszont nem. És a történelemben hányszor volt, hogy a gonosz erő szolgálatába beáll egy-egy ember a maga hivatalánál fogva is. Túllép, kilép a neki adott jogi keretekből. Itt is bizonyos vezetők nem hogy csendesítenék az embereket, hanem még gerjesztik az indulatokat. Sőt, maguk kezdeményezik a törvénytelenséget. Bizony látnunk kell az Isten ellenes erők módszereiben azt is, hogy a világ gyakran támogatva rombol. Ez egy ősi taktika. Ha nem tudod megakadályozni, állj az élére. Bár teljesen elleme vagy, de mégis tehet, te lehetsz egyelőre a központi figura. Bizony komoly küzdelem keletkezik ott Filippiben, amikor már azt mondhatnánk, végre van hajlék a gyülekezetnek, végre egy kis nyugalom lesz, van hol összegyülekezni, együtt magasztalni az Isten, és belekerülnek kapásból a kellős közepébe egy lelki-szellemi küzdelemnek. Azt is látnunk kell, hogy a római törvények nagyszerűek lehetnek, de a hit az Isten szavától függ. A világi hatalomnak megvan az Istentől való küldetése, olykor viszonylag jó törvények vannak, olykor nem, de a hit az nem az állami törvényektől, hanem az Isten szavától. És nagyon sokszor az Isten ellenes erők megpróbálják a hit kérdését elszakítani az Isten szavától, és csak állami törvények, többség vagy kisebbség, vagy bárkinek az akaratától függővé tenni. Nekünk ezt tisztán kell látni. És látnunk kell azt is, hogy bizony ilyenkor a közvéleményt nem egyszer tervszerűen manipulálják. Itt is. A város egyes vezetői nemhogy lecsikítanák a hamisan vádaskodókat, hanem ők maguk állnak az élére, az indulatoknak. Manipulálják a tömeget, hiszen nem hiteles információk áradnak. Hát ha a város vezetői is ott Filippiben ezt így látják, akkor a tájékozatlan tömeg nyilván azt gondolhat, hogy ezek így vannak. Ezek a dolgok. És az embereket nagyon könnyen lehet hergelni. Látjuk tehát, hogy tisztátalan eszközöket és tisztátalan módszereket használnak. Fordítsuk le ezt most mai nyelvünkre is. Egy kicsit hétköznapi módon is fogalmazzuk meg. Mit jelent az, hogy ahol az evangélium megszólalott, tisztátalan erők és módszerek is elkezdenek működni? Nagyon sokszor látszólag teljesen az evangélium szolgálatában. Hát ez a jövendő mondó lány azt mondta, hogy a magasságos Isten szolgái, igazat mondta. Az üdvösség útját érdekli, igazat mondott. Mégis hamis, ami történik. Mert egy hamis, tisztátalan lelkület van mögötte. És hogyha ez a kettő így összekeveredik, utána már nem lehet pontosan tudni az embereknek, mi az igaz és mi a hamis. Nos, néhány példát nézzünk. Amikor az evangélium hirdetéséről van szó, vagy emberek megnyeréséről, akkor az anyagi megvesztegetést nagyon sokszor használta már a kísértő. Lefizetni embereket. Nem csak szavazatokat szoktak így szerezni, bizony még vallásos területen is néha képesek emberek ezt bevetni. Nem egyszer hallottam már szolgálatom folyamán, amikor nagyon jót akart egy nagyszülő, esetleg a szülő, nagyon jót akar. Történetesen szerette volna, hogy a gyermek vagy az unoka mondjuk egy konfirmációoktatáson részt vegyen. A gyerek nem akart. Talán addig nem is nagyon volt erre fölkészítve. Csak most hirtelen, de most már gyorsan, de kellene. És akkor elmagyarázták nekem. Tiszteletes úr, ennyi pénzt ígértem, annyi pénzt ígértem a gyereknek. Áj! Tisztátalan módszer. A szándék jó. Ismerje meg az Isten igényét. Na de hát megveszed, megvesztegeted a gyermek lelkét. Egy életre hamis példát adsz neki. Mert joggal azt gondolhatja, hogy te is így vagy Isten félő. Téged is lefizettek annak idején. A cél a szép, nemes, de a módszer tisztátalan. Gondoljunk a függőségi viszonyokra. Például mondjuk egy munkahely. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás egyik nagyon fontos vívmánya, hogy a párt vonuljon ki a munkahelyekről, ahol pénzzel meg lehet fogni az embereket, ahol a kenyér kérdésről van szó, oda nem lehet bevinni ideológiát. Mert akkor kétszínűségre, hamisságra tanítjuk és kényszerítjük az embereket. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy ahol nem szabad az ember lelkismerete, mert valamilyen függőségi viszony van. Valaki rángatja, mint a Paprika Jancsi csinál azt a kis zsineget. Ott elérhetjük, hogy tapsoljon, és azt mondja, hogy éljen, éljen, vagy dicsőség az Úrnak. De ezt csak addig fogja tenni, amíg mi a zsineget rángatjuk. Az nem az ő szabad döntése. Vagy Isten ellenes módszer tud lenni, és lelkület tud lenni, amikor emberek hiúságát meglegyezgetjük. Sok mindenre rá lehet venni embereket, hogyha hiúságukat meglegyezgetjük. De csak addig fogja csinálni, amíg megkapja a hiúsága, ezt a kis simogatást, ezt a kis legyezgetést. Ez nem belső meggyőződése lesz embereknek. És ilyenkor nagy törések szoktak lenni, mert ha egyszer nem kapja meg, vagy nem úgy, és nem annyit, amennyihez ő már hozzászokott, és elvárja, akkor megsértődik. Lehet, hogy a cél szép lett volna, de a módszer tisztátalan. Hányszor bekövetkezik napjainkban is az árukapcsolás? Nem kell magyarázni, ismerjük. Vonjunk le tehát néhány tanulságot végezetül. Az evangélium hirdetésében tisztátalan eszközöket, tisztátalan módszereket ne alkalmazzunk. Átmenetileg lehet velünket elérni látszat eredményt, de ez ne tévesszen meg. Mert ugyanakkor hosszú távon az rombolni fog. Fontos tanulság, hogy veszélyes, hogyha az evangéliumot és így a pogány lelkületet összekeverjük mi magunk, akkor hogy fogja szétválogatni az, aki még most indulna el, vagy aki mindezt látja, de nincs hozzá igazán ismerete. Tanulság, ne akarjunk ilyen gyors pillanatnyi sikert elérni tisztátalan eszközökkel. Még akkor sem, hogyha részigazság van benne. Nagyon fontos viszont, hogy a gonosszal szemben határozott állásfoglalásra van szükség. És láthatjuk a történetünkből, és majd folytatjuk, ha élünk a jövő vasárnap, az ige tanulmányozását, hogy a hírnökök, az apostol és munkatársai megbilincselhetők az isteni hírnek. Megint ne tévesszen meg bennünket. A történelemben már nem egyszer volt, hogy az egyházat bilincsbe verték. És mégis az ige győzedelmeskedett. Az adott hatalom pedig összeomlott. Lássuk egyértelműen. Lehet, hogy minket egy időre ki tudnak vonni a forgalomból, egy időre el tudnak némítani, vagy beszűkítik a lehetőségünket, de az Isten igéje az győzni fog. Az is fontos tanulság számunkra, hogy ahogy az evangélium átkerül egy tipikusan pogány környezetbe, tehát már zsinagóga sincs, mint még a korábbi nagyvárosokban legalább az volt, Izraelben pedig nyilvánvalóan egy másabb istenfélő lelkület létezett. Amikor az evangélium átkerül egy tipikusan pogány környezetbe, akkor újra kell tájékozni. Nem biztos, hogy az a módszer, ami a másik helyen jó volt, az itt most jó. És most itt nem a tisztaságról, tisztátalanságról szólok már, hanem egyszerűen csak magáról a módszerről. Más a körülmény, más a gondolkozásmód, más a mentalitás, más a történelmi háttér, más a kultúra. Ugyanazt az evangéliumot, de lehet, hogy kicsit másképpen kell tovább vinnünk. És itt nagyon jó példát látunk erre. Pától és munkatársaitól. Egy új környezetben más módon kellett fölvennie a hit igazságáért való küzdelmet, mint egykor Izraelben. Aztán fontos tanulság lehet számunkra is, hogy napjainkban ugyanúgy, ahogy Filippiben akkor, hát kevesen kaptak bibliai értelemben vett vallásos neveltetést. A mai Magyarország is. Ezért különösen nagy a hajlandóság a szinkretizmusra, a mindenféle vallásos gondolat teljes összekeverésére. És nagyon nagy a veszély. Ezért különösen tiszta módon kell, és tisztán kell az evangéliumot megszólaltatnunk és képviselnünk. Egy olyan világban, egy olyan Magyarországon, ahol az emberek vallási értelemben nagyrészt analfabéták, bármikor készek mindent összekavarni. Olykor nem is rossz szándékkal. Ha még mi is olykor tisztátalan eszközöket is beleviszünk az evangéliumba, akkor ne csodálkozunk, hogy az eredmény is félig tisztátalan lesz. És hát legfőképpen higgyük, hogy az Isten igéje nagyobb, mint a sötétség erői. Különben nem vagyunk hívő emberek. Nem vagyunk Krisztus követők. És hogyha hisszük, hogy az evangélium nagyobb, mint a sötétség erői, akkor öltözzük fel a lelki fegyvereket. Mert küzdelemben vagyunk, és küzdelemben leszünk holnap is. Akkor is, hogyha nekünk is talán egy jobb épület körülményeink lesznek. Az nem azt jelenti, hogy végre Lídia házában nyugodtan leülhetett a gyülekezet, hanem még komolyabban kellett megküzdeni, hogy az ige terjedjen. Amen. A 381. dicséretünk harmadik és hatodik versével felejünk. Reáthatjuk Anyaszent Egyházunkat. közöttünk, általunk is megtéréseket munkálsz. Hálát adunk, hogy gyarapodó gyülekezetünk számára bővíthetjük meglévő épületeinket. Hálát adunk Istenünk, hogy elhelyezted nálunk zsebünkben a bővítéshez szükséges javak egy részét. Magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy lehet otthon a hajléka ma Magyarországon egy-egy gyülekezetnek. Magasztalunk, Istenünk, hogy igéd élő és ható, és nem tér vissza üresse. És téged magasztalunk, hogy kijelentett igazságodat, üdvözítő szereteted, jó hírét ránk bíztad, hirdethetjük szereteted üzenetét. Segíts, hogy mai haszonelvű világunkban merjük a legfontosabbat, a lelki erkölcsi értékeket hirdetni szóval, cselekedettel, közösségi életünkkel. Segíts, Urunk, hogy bizonyságtételünkben, szolgálatunkban csak tiszta, igei módszereket és eszközöket használunk. Könyörgünk, erkölcsében, lelkiségében megrendült nemzetünkért. Könyörgünk, hogy értelmes, családokat segítő politika folyik Magyarországon. Könyörgünk, hogy városunkban legyen lelki ébredés, megújulás, és kérünk bátor, bizonyságtévő lelkületért. Könyörgünk azokért, akik az élet mélységeiben kell, hogy járjanak, testi erőtlenségben, gyászban, búcsúzásban, vagy más próbatételekben. Urunk Istenünk, oly sok a baj, oly sok a nyomorúság, testi, lelki, szellemi mélység, de Te irgalmas vagy, nálad van a jövő, az élet és az örök élet. Oda szálljuk magunkat a gonosz, a bűn elleni küzdelemben, a Te akaratod teljesítésére. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott.